11. fejezet. Lajos király türelmesen megvárta, amíg kedvelt testőre az ebédjét elfogyasztotta. Az igazság érdekében azonban azt is meg kell jegyezni, hogy viszont Quentin is igyekezett az evéssel, nehogy a király türelmét sokáig próbára tegye, sőt, még a király volt az, aki őt biztatta, hogy csak lakjék jól, és az italról se feledkezzék meg, habár ezzel csak csínnyel szabad bánnia. Ha jól laktál, fiam, hát most már aztán jár utánam, mondotta a király, megint csak számos folyosón és titkos ajtón át a Roland csarnokba vezetve Quentint. Jegyezd meg magadnak jól, fiam, mondotta azután szigorú hangon a király, hogy amit eddig láttál és hallottál, arról senkinek semmi szín alatt, még nagybátyádnak és honfitársaidnak sem. Egyetlen szót mondanod nem szabad. Emlékeztetőül, és bizalmam jeléül fogadd el ezt az aranyláncot. És e szavak után egy értékes aranyláncot csavart a király Quentin karja körül. Nem dicsekvésből mondom, folytatta a király, de módobban van megjutalmazni azokat, akik ki tudják érdemelni bizalmamat. Hogyha azonban valakinek a nyelvét az ilyen lánccal sem bírom megfékezni, akkor van ám az én komám Tristan Ermit fő porkoláb birtokában olyan nyakra való amulett, amely sohasem téveszti el a hatását. Vigyázz tehát, fiam, arra, amit mondok neked. Erre a helyre, kívülem és Oliveren kívül, férfi ma be nem teheti a lábát, de fognak jönni nők, és ha megszólítanak téged, hát felelhetsz a kérdésükre, de mert őrségem vagy, csak röviden, a legszükségesebb szavakra szorítkozva. Te magad nem kérdezel tőlük semmit, és beszélgetésben nem bocsátkozhatol velük, de hallgasd meg, amit egymás között beszélgetnek. Erős karjaid, a szemed, a füled, és a lelked is az enyém. Megvásároltam. Ha tehát hallani fogsz tőlük valamit, azt jegyezd meg magadnak jól, jelentsd nekem, és azután felejtsd el. De megálljunk csak. Még jobb eszmém támadt. Ide vigyázz. Te csak most jöttél Skót hegyeid közül, és a mi nyelvünkön még egy szót sem értesz. Igen, igen, így lesz jobb. Ha szólnak hozzád, hát nem felelsz, mert nem érted meg, és így nem hozhatnak zavarba. Ők azonban annál fesztelenebbül beszélgethetnek majd egymás között abban a feltevésben, hogy te úgysem érted meg a beszédüket. Megértettél, fiam? Akkor hát Isten áldjon meg. Légy okos és hűséges, akkor azután jó barátok leszünk. A király e szavak után eltűnt a fali kárpit mögött, Quentin pedig mélyen elgondolkodott mindazokon, amiket ma hallott és látott. És ekkor szinte megborzadt, micsoda dilemma elé kerülhetett volna ő az imént. Leshelyről, titokban, Crèvecœur grófot célba venni és lelőni. Ellenkezett a becsületes jellemével, viszont ha nem engedelmeskedik a király parancsának, akkor vége van. Majd de komor gondolatok után eszébe ötlött a király legutóbbi parancsa, aminek kapcsán már kellemesebb gondolatok kezdték foglalkoztatni. És ekkor visszaemlékezett arra a fekete hajú, szép hajadonra, kinek gyönyörű hangja még most is a fülébe cseng. Elhatározta, hogyha ennek a hölgynek ajkáról olyan szavakat hallana, amik annak ártalmára lehetnének, akkor azokat nem árulja el a királynak. Ilyen gondolatokkal elfoglalva most már nem kellett tartania attól, hogy őrhelyén elalszik, vagy éppen annyira elméláznék, hogy a király ismét észrevétlenül kerülhetne a háta mögé. A legkisebb neszre fölfigyelt és türelmetlenül nézett a bekövetkezendő események elé. Az egyik ajtó végre megcsikordult, a 15. században még a paloták ajtói sem nyíltak olyan nesztelenül, mint manapság, de nem az az ajtó, amely mögül az imént ismét azt a női hangot hallotta. Kinyílt tehát az ajtó, és belépett a terembe egy hölgy, másik két hölgy kíséretében, akiknek azonban a kezével intett, hogy távozzanak, míg ő maga tovább folytatta az útját. Bizonytalan imbolygó járásáról Quentin legott fölismerte Jeanine hercegnőt, aki előtt, mikor az elhaladt mellette, puskájának meghajtásával katonásan tisztelgett. A hercegnő szívélyes mosolyal és könnyed főhajtással köszönte meg a tisztelgést, mely alkalmat Quentin most arra használt föl, hogy a hercegnő arcát jobban szemügyre vegye, mint ahogy ma reggel tehette. Az arca, noha nem volt csúnyának mondható, nem enyhítette túlságos mértékben a termete hibáit és fogyatékosságát, csak a szép kék szem kifejezése volt bájos, és mintha szenvedésről tanúskodnék. Arcbőre nem csak hogy halovány, hanem némi sárgás színeződésű, ami gyönge egészségre mutatott, csak éppen a fogsora volt kifogástalan, de már az ajka keskeny és halovány. Lenszínű dús szőke haját komornája vastag fürtökbe fonta, és azokkal foglalta keretbe az arcát, aminek ez a hajdísz valami furcsa hatást kölcsönzött. Mindenhez járult még a halványzöld színű ruha, amely ezután egészen kísértetiessé tette külső megjelenését. Mielőtt Quentin Jeanine hercegnő megfigyelésével volt elfoglalva, a terem másik végén lévő ajtó is kinyílt, és másik két hölgy lépett a terembe. Az egyik hölgyben legott felismerte Quentin azt a fiatal leánykát, aki a Liliumhoz címzett vendégfogadóban Péter mester számára felszolgálta a reggelit. Az a titokzatosság, amely a gazdag grófság örökös nőjét övezte, nem különben a szép zene és a dal varázsa, e pillanatban százszor szebbé tették őt Quentin szemében, mint amilyennek találta a ma bizonyos reggelen, amikor a vendégfogadóban első ízben megpillantotta, és amikor őt a fogadós rokonának vélte. A ruhája azonban most is csak olyan egyszerű volt, mint akkor, és mély gyászról tanúskodott, fején gyászfátyol, amely azonban hátul volt a hajához erősítve, úgy, hogy az arcot teljesen födetlenül hagyta. Annál szebb volt a termete, a járása, a szabályos meccésű arca, ragyogó, üde arcbőre, és azok az igéző szemek, amelyeknek öntudatos, büszke tekintete egész lényét és szépségét fölmagasztosította. És még hogyha halállal büntették volna is érte, Quentin azzal a katonás tisztelgéssel fogadta ezt a hölgyet és kísérőjét, mint amellyel az imént a vérbeli királyi hercegnőt. Nos, és ez a két hölgy is alig, hanem nagyon természetesnek találta ezt a tisztelgést, mert azt mindketten olyan arccal fogadták, mintha ahhoz már hozzá volnának szokva. Quentin azonban mégis úgy vette észre, hogy a fiatalabb hölgy, amikor elhaladt mellette, kissé elpirult és a szemét zavarában lesütötte. Csak azzal nem tudott tisztába jönni, vajon ezt a gyöngét pírt nem arra a vakmerő idegen ifjúra való visszaemlékezés kergette az arcába, aki oly állhatatosan figyelte őt a vendégfogadó torony szobájának ablakából, és vajon nem a bosszúság kifejezője volt-e az? A gróf kisasszony kísérője szintén gyászruhát viselt, és abban a korban volt, amikor a nők görcsösen ragaszkodni szoktak a szépségükhöz, ami az idők múltával bizony már halványodni kezd. De a hajdani szépségből még mindig maradt annyi, amennyi elég volt annak a bizonyságául, mély bájos lehetett ez a hölgy egykoron, aki elmúlt diadalaira visszaemlékezvén, magatartásával és büszke föllépésével tette nyilvánvalóvá, hogy további diadalokra még mindig számot tart. Karcsú volt és kecses, s noha a tekintetéből büszkeség sugárzott ki, Quentin tisztelgését mégis bájos és leereszkedő mosolyjal viszonozta, miközben valamit súgott a gróf kisasszonynak, aki hátra is tekintett a katonára, de azután lesütött szemmel válaszolt valamit az idősebb hölgy megjegyzéseire. Quentin is észrevette ezt a futó jelenetet, és maga sem tudta hogyan, de úgy képzelte, mintha e pillanattól kezdve valami titokzatos kapcsolat támadt volna közte és a gróf kisasszony között. Ám ez a gondolat hamarosan elröppent, mert már a másik pillanatban minden figyelme e két hölgynek a hercegnővel való találkozása és annak körülményei kötötték le. Nagyon örvendek, madám, szólalt meg az idősebb hölgy olyan mosolyjal, amiben volt egy kis alig titkolt leereszkedés is, hogy végre egy magukhoz való és méltó előkelő személyiséggel is találkozhatnak. Őszintén szólva, nekem és unokahúgomnak kevés okunk van arra, hogy vendégszeretetéért a király iránt lekötelezettséget érezzünk. Ugyan, húgom, ne rángast hát a ruhám ujját. Amióta vidéken időzünk, madám, nem sokkal különben bántak velünk, mint ahogy foglyokkal szokás, és azok után az ismételt meghívások után, amelyekkel ide csábítottak bennünket, hogy ügyünket és személyünket helyezzük Franciaország védelme alá. Nos, a legkeresztényibb király mindössze egy nyomorúságos vendégfogadóban jelölt ki számunkra lakást, most pedig ebben a Suette kastélyban egy odut, amit csak napszálltakor szabad elhagynunk, mintha bizony mi ketten denevérek vagy éjjeli baglyok volnánk, amelyeknek napvilágnál való megjelenését rossz jelnek nézik az emberek.
Végtelenül sajnálom,
felelte Jeanine hercegnő szinte hebegve zavarában és meglepetésében,
hogy Eddig nem volt módunkban oly bánásmódban részesíteni, mint amilyen méltán megilleti önöket. Unokahúgom azonban, remélem, elégedettebb. Ó, sokkal, nagyon sokkal elégedettebb vagyok, mint ahogy azt egyáltalán ki tudnám fejezni, madam,
felelte a gróf kisasszony.
Én csak védelmet kerestem itt, és megtaláltam a magányt és a szigorú titoktartást. Előbbi szállásunkban ránk kényszerített zárkózottság, és a még nagyobb magány, amiben most van részünk, csak emeli értékét előttem a király kegyének, amellyel bennünket, szerencsétlen földön futó menekülteket oltalmába vett.
Ej, hát hallgass te, balga leány, mondotta az idősebb hölgy. Hadd éljünk azzal az alkalommal, hogy egy hozzánk méltó személlyel szemben jól kipanaszkodhatjuk magunkat. Mert én azt a csinos katonát ott csak szobornak tekintem, úgy látszik, hogy a végtagjait sem bírja mozgatni, sőt, talán még a nyelvét sem, vagy legalábbis nem beszéli vele a mi nyelvünket. Minthogy tehát a hercegnőn kívül senki más nem érti a szavunkat, nyíltan bevallom, hogy én bizony megbántam, hogy idejöttem. Én fényes fogadtatásra, torna és lovas játékokra, színjátszásra és ünnepségre számítottam, és ezek helyett fogságban tartanak és eldugnak bennünket az emberek szeme elől. Egyedüli társaságunk az a cigány volt, akit a király azért rendelt mellénk, hogy leveleinket flandriai barátainkhoz közvetítse.
Így hát jogosan azt hihetnénk, folytatta a hölgy egyre fokozódó méltatlankodással,
hogy a királynak valami politikai célja van velünk, esetleg életfogytiglan fogságban tart, hogy az ős régi Croy ház kihaltával annak birtokait magához kaparinthassa. A burgundi herceg mégsem volt ennyire kegyetlen, unoka húgomat mindössze férjhez akarta adni, igaz, hogy rossz emberhez.
Úgy képzelem,
jegyezte meg a hercegnő, aki alig bírt néhány szót közbeszólni,
hogy a rossz férnél mégiscsak többet ér az apáca fátyol.
Ha legalább alkalmunk volna választani a kettő között,
vágott közbe sietve a szapora beszédű hölgy.
Isten a tanúm, madám, hogy én az unoka húgom érdekében beszélek csupán, mert ami engem illet. Én a magam részéről lemondottam már minden reményről, hogy helyzetem valaha is jobbra fordulhatna. Ön mosolyog, madám, pedig biztosítatom, hogy az igazat mondom. Ez azonban még nem mentesíti a királyt, akinek viselkedése és személye is inkább hasonlít az öreg Michohoz, a genti pénzváltóhoz, semmint Nagy Károly leszármazottjához.
E grófnő, gondolja meg, hogy ön az édes atyámról beszél, jegyezte meg a hercegnő.
Az ön atyáról, madám,
kérdezte a hölgy, szinte elcsodálkozva.
Úgy van, grófnő, az édes atyámról,
ismételte a hercegnő méltósággal.
Én Jeanine hercegnő vagyok, de ezért ne féljenek, hölgyeim,
folytatta a hercegnő, most már nyugodt, udvarias hangon, ami neki a sajátja volt.
Önök nem akarták sérteni atyámat. Én felajánlom önöknek minden befolyásomat, hogy önnek, grófnő, és ennek a bájos leánykának elviselhetőbbé tegyem a száműzetés keserűségét. Sajnos azonban nem sokat tehetek, de ami módonban áll, rendelkezzenek vele.
A szókimondó hölgy Hamelin de Croy grófnő most már azután mély meghajlással hódolt a királyi hercegnő előtt, és nagyon röstelte, hogy ő, aki pedig sokáig időzött királyi udvaroknál, és azok szokásait is jól ismeri, így elszólta magát a királyi hercegnő füle hallatára. Bűnbánóan mentegetőzni akart, hogy tévedett a személyében, akivel beszélgetett, de Jeanine hercegnő megvigasztalta és nyugalomra intette szívéhez szavakkal ugyan, de amelyek a francia király leányának ajkairól parancsként hangzottak, amely megtiltotta neki, hogy kimentegetőzésről és kimagyarázkodásról egyáltalán szó essék többé. A hercegnő egymaga is helyet foglalt, és székkel kínálta meg a két hölgyet, akikkel most halk és bizalmas beszélgetésbe merült. A három hölgy oly halk hangon beszélgetett, hogy Quentin most már egy szót sem értett meg beszélgetésükből, csak azt vette ki tisztán, hogy a hercegnő inkább a kevés beszédű, szerény modorú gróf kisasszony szavaira figyelt, semmint az idősebb hölgyére, aki még ezután is szapora beszéddel igyekezett maga felé irányítani a hercegnő figyelmét. Alig egynegyed óra hosszat tartott ez a halk beszélgetés, amikor a terem túlsó végén az ajtó kitárult, és egy férfi lépett utiköpenyben a terembe. A király szigorú parancsához képest Quentin legott a férfi elé lépett, és felszólította, hogy távozzék.
– Kinek a parancsára? – kérdezte az idegen férfi fölényes hangon.
– A király ő felsége egyenes parancsára, uram! – felelte Quentin határozott hangon. – Én azért vagyok itt, hogy a parancsát végrehajtsam.
De nem Orleáni Lajos herceggel szemben, felelte a jövevény köpenyét szélesre széttárva.
Quentin meghökkent. Hogyan hajtsa ő végre a király parancsát ezzel a vérbeli herceggel szemben, aki a francia trón várományosa és a király leányának vőlegénye?
Királyi fenséget hatalma sokkal nagyobb, hogy sem én annak ellenszegülni tudnék, felelte Quentin. Engedje tehát remélnem, fenség, hogy bizonyságot tesz mellettem, hogy én a parancsnak eleget akartam tenni.
Légy nyugodt, ifjú hős, nem lesz bántódásod, felelte a herceg, útját folytatva a hölgyek felé.
A herceg, mint mondotta, Dunois grófnál ebédelt, és ott hallotta, hogy a Roland csarnokban társaságban bátor volt, tehát a vendégek számát a maga személyével is szaporítani.
Az a futó pír, amely e szavak után Jeannine hercegnő arcán kigyulladt, arra mutatott, hogy a herceg megjelenése nem hatott közömbösen rá. A hercegnő bemutatta vőlegényét a két hölgynek, akik a hercegnek kijáró hódolattal üdvözölték. Jeannine hellyel kínálta meg Lajost, és felhívta, hogy vegyen részt a társalgásban. A herceg azonban nem fogadta el a széket, amelyet menyasszonya neki felajánlott, hanem valamelyik székről levette a párnát, és azt a szép és fiatal Croy gróf kisasszony lábai elé rakta le a földre, de úgy, hogy megőrizve annak látszatát, hogy menyasszonyát nem akarja elhanyagolni, módjában volt figyelmességének túlnyomó részét szép szomszédnőjére pazarolni. Eleinte úgy látszott, hogy a herceg viselkedését nem veszi zokon Jeannine hercegnő, aki mintha még bátorította volna is vőlegényét. Az orleáni herceg azonban, aki megszokta azt, hogy a király jelenlétében zokszó nélkül kénytelen tűrni a jármot, eredeti természeténél fogva hajlandóságainak legott szabad folyást engedett, mihelyt ez a kényszer megszűnt. Minthogy pedig magas állásánál fogva a közönséges alakiaságokon hamarosan és könnyűszerrel túl tehette magát, Isabella gróf kisasszony szépségére pazarolt bókjai immár annyira hevesek és áradozók voltak, talán azért is, mert ezúttal a szokottnál többet ivott, hogy azok már szenvedélyessekké váltak, miközben a herceg végképp megfeledkezett arról, hogy a menyasszonya is jelen van. Ez a hang és ez a modor azonban csak egyetlen személynek tetszett a társaságban, Hamelin grófnőnek, akinek szinte hízelgett az a tudat, hogy unoka húgának egy vérbeli herceg udvarról, sőt, talán már merészebb tervet is forgatott agyában, hiszen Isabella nagy vagyona, szépsége, előkelő származása talán feljogosíthatta volna őt erre, ha nem kellett volna számolni a király akaratával. Annál nagyobb volt Isabella gróf kisasszony aggodalma, aki a herceg tüzes udvarlását eleinte nyugodtan tűrte, később azonban esdő pillantásokat vetett Jeannine hercegnő felé, mintha segítségül akarta volna hívni. Ám a herceg hevességén megtört Jeannine minden igyekezete, és végre is magára hagyta őt, aki most már még nagyobb hévvel folytatta udvarlását. Ne feledjük azonban, hogy az itt szereplő személyeken kívül voltán még valaki jelen a teremben, Quentin. A figyelmen kívül hagyott őrszem, kinek szép álmai a herceg heves udvarlásának láttára úgy szerte foszlottak, mint ahogy a viasz szétfolyik a napsütésben. Isabella gróf kisasszony végre is erélyesebb lépésre határozta el magát, hogy véget vessen olyan beszélgetéseknek és jeleneteknek, amely már neki is kellemetlen volt, és pedig főként azért, mert Jeannine hercegnő zavara, amelyet a herceg viselkedése okozott neki, immár szemmel látható volt. Isabella tehát egyenesen a hercegnő felé fordult, és most már erélyes hangon kijelentette, hogy az imént felajánlott védelmét elfogadva arra kéri, győzné meg az orleáni herceg őfenségét arról, hogy a burgundi asszonyok, noha szellemesség és modor tekintetében a francia nőkkel nem versenyezhetnek, mégsem annyira ostobák, hogy túlságba vitt bókolásban örömöt találjanak.
Végtelenül sajnálom, grófnő, előzte meg a herceg Jeannine válaszát, hogy ön ugyanabban a beszédben kigúnyolja a burgundi hölgyek szépségét és a francia lovagok őszinteségét. Hogy mi a csodálatunk kifejezésében annyira hirtelenek és áradozók vagyunk, annak oka az, hogy mink úgy szeretünk, ahogy vívunk, vagyis nem hideg megfontolással, és a szépnek is épp oly hamar meghódolunk, mint mi gyorsan kardot rántunk.
A burgundi nők szépsége épp oly kevéssé számít az efféle diadalokra, mint ahogy a burgundi férfiak képtelenek azt szó nélkül eltűrni, jegyezte meg Isabella grófnő, most már határozottan erélyes és kesernyés hangon.
Én méltányolom és tisztelem az ön hazafiaságát, grófnő, felelte a herceg hévvel, és nem vonom kétségbe végső szavainak igazságát, valameddig akad egy burgundi lovag, aki lándzsájával kész annak nyomatékot adni. Ami azonban azt az igazságtalan ítéletet illeti, amit ön, grófnő, a saját hazája asszonyainak szépségére kimondani jónak látott, hát én önre hivatkozom, grófnő, önnel szemben. Önre! Nézzen oda! Kiáltott fel a herceg egy hatalmas tükörre mutatva, amely a velencei köztársaság ajándéka, és amely abban az időben nagyon ritka volt még, és roppant értékes. Nézzen hát oda, és mondja meg, van-e olyan férfi szív, amely annak a szépségnek ellen tudna állni, amely onnan a tükörből tekint le rám.
Jeanine hercegnőre nézve ezzel betelt a mérték, hátra hanyatlott a székén, és az a mély sóhaj, amely után elalélt, hamarosan kizökkentette a herceget romantikus álmodozásából. Hirtelen fejfejes és rosszulét fogott el, felelte a hercegnő Hemelin grófnő kérdésére, miközben szelíden mosolyogni próbált. Azt hiszem, hamarosan elmúlik. Csak hogy a hercegnő egyre fokozódó sápadtsága ezt a reményt meghazudtolt, amire Hemelin grófnő segítségét sietett. A herceg az ajkába harapott és átkozta ostoba viselkedését, hogy nem bírt a nyelvére féket rakni, majd elrohant, hogy a szomszéd szobából előhívja a hercegnő cselédjeit, akik azután a szokásos szerekkel igyekeztek alétságából feléleszteni a hercegnőt, akit azonban mégiscsak inkább a hercegnek megszelidült és megbánástól remegő hangja térített magához. A hercegnő csak ugyan hamarosan visszanyerte teljes eszméletét, és amikor már a rosszulétnek minden nyoma eltűnt, belépett a terembe a király.